Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek, János evangéliumának 6. fejezetéből, annak is az első 15 verséből. Így szól hozzánk Istennek igéje a megnevezett helyről. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halabból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az ige szavára is, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, hogy irgalmad minden nap megújul. Köszönjük, Urunk, a napsütést, az új nap lehetőségeit, hogy vágyat gyújtottál a szívünkbe a te igédre, és hogy itt lehetünk hajlékodba. Köszönjük a megterített asztalt, amely szintén a te kegyelmednek jele, hogy Jézus Krisztus nevében megvallhatjuk bűneinket, és te megbocsátod azt. Sőt, megajándékozol a szabadulás örömével. Urunk, te azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám mindjájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Urunk, mi jövünk hozzád, várjuk a te szent lelkedet, várjuk, hogy cselekedj közöttünk, hogy csodákat tégy a mi életünkben. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, mely alapján szólni kívánok köztetek, amely írva található Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 25., 26. és 33. versben. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit ígyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
eddig Isten írott igéje. Foglaljátok el helyeteket.
Kedves testvéreim, ünnepő gyülekezet, új kenyérért adunk hálát a mai napon. Itt is látható a szószék tőlem bal oldalán lévő részén egy kenyér nemzeti színű szallaggal átkötve. Azt gondolhatnánk, hogy az új kenyér ünnepe, ez az ünnep igazán annak ünnep, aki földművesként gabonát vet, azt gondozza, és végül learatja. Majd a gabonából megsüti a kenyeret, és mint egy a munkája gyümölcse áll előtte az új kenyér. Lehet, hogy közöttünk is vannak néhányan, akik még részt vettek ebben a folyamatban, gyermekként vagy fiatal emberként, akik tudják, hogy milyen a frissen szántott föld illata, akik tudják, hogy milyen az, amikor a tavaszi zsongással együtt szárba szökken a búza, akik ismerik azt a hangot, amikor a kasza vágja az aranyló érett búzát, és akik ültek a szekéren, és vitték a malomba a búzát, és végül megsütötték a kenyeret, és hálát adtak az új kenyérért. Igen, vannak néhányan, akik talán mindezt átélték, és hiszem, hogy ők sokkal gazdagabbak mindezzel. Azonban a mai 2008-ban élő ember számára egyre kevesebbet jelent ez a folyamat. Hiszen sokunk számára az aratásról gyakran csak a televízióban nyilatkozó gazdák, a gabona árakról szóló hírek, a pékek újabb áremelései jutnak eszünkbe. Mégis mindennek ellenére, hogy nem vagyunk már részesei a kenyér előállítási folyamatnak, fontos megállnunk ilyenkor, augusztus 20-a környékén, és hálát adnunk az új kenyérért. Mert ez az aratási örömünnep többről szól, mint a kemény munka megérdemelt jutalmáról, a kenyérről. Ez az ünnep arról szól, arról a valakiről, aki, ahogy az ige olvasás alkalmával hallottuk, csodálatosan megszaporította a kenyeret. Aki azért tudja megszaporítani a kenyeret, mert ő adta a kenyeret. Neki hatalma van arra, hogy adjon kenyeret és életet. Van egy magyar szó összetételünk sok többi között, amelyben szerepel a kenyér szavunk, kenyérgond. Akkor mondjuk ezt, amikor valakinek az alapvető szükségletei hiányoznak. Nem feltétlenül a kenyérekkel csak gondolni, hanem bármi némi más szükségletre. Tudjuk viszont, hogy manapság nincsen kenyérgond. És nem az a probléma az embereknek, nem az a problémája, hogy hiányzik a kenyér, hogy hiányzik a betevő falat, vagy az éppen az ital, vagy éppen a ruházat. Mégis sokan használják, és sokan élik meg úgy hiányukat, szükségeiket, hogy azok kenyérgondok. Használják ezt a hangzatos szólamokban, használják panaszkodó emberek, akiknek cigaretta lóg a szájukból, és autót tartanak fenn. Használják a jogalkotók, akik felelőtlen embereknek megélhetési szabad rablást biztosítanak, hogy miért, azt csak ők tudják. Az viszont tény, hogy a magyar lakosság fogyasztása folyamatosan nő. Folyamatosan nő, és nem a kenyér az, amiből többet és többet vásárolunk. Így ír erről a növekedésről a Magyar Virtuális Enciklopédia. A fogyasztás növekedése átalakította a háztartások életstílusát, fogyasztói szokásait, elérhetővé tette korábban luxuscikkeknek minősülő javak tömeges fogyasztását. Majd később a hatásokról szólva azt írja, a fogyasztás hivalkodó fogyasztás lett. A létfenntartás eszközéből öncéllá változott. Tehát a kenyérrel kapcsolatos aggodalmak és gondok a legtöbb esetben csak álcák. A fogyasztási vágy álcája. És ezt fejezi ki, hogy manapság az emberek, amikor kenyér iránti vagy kenyér miatti aggodalomról beszélnek, akkor arról beszélnek, hogy különböző vágyaik vannak, amiket nem tudnak beteljesíteni, de ez már nem arról szól, hogy alapvető szükségleteink ne lennének megelégítve. Azt fejezi ki, hogy manapság nem csak a kenyérért aggódnak az emberek, sőt, általában nem azért aggódnak. Nem azért, hogy van-e ennivaló vagy innivaló, hanem azért, hogy meg tudják-e venni a soron következő hőn áhított luxuscikket. Jézus is beszél az életért való aggodalomról, ami régebben valóban kenyérgondot jelentett. Manapság azonban az emberek legtöbbször egy bizonyos szintű életszínvonalért aggódnak, és nem az alapvető szükségletekért. Hiszen amióta a nyugati társadalom átvette olyan értelemben az Isten szerepét, hogy magáról kezdett el gondoskodni, és az egyedüli gondviselőt azt az emberi társadalomban és rációban találta meg, azóta meglehetősen bebiztosított a kenyér, kivéve a háborúk és katasztrófák idejét. Bebiztosított a kenyér, és ezt tapasztalhatjuk, hiszen olcsó pénzért hozzájuthatunk. Nem kell olyan mértékű munkát belefektetnünk, mint régebb tették az emberek. Mindenünk megvan, mégis az aggodalom ott van az emberekben. Mégsem tűnik el az aggodalom. Pedig azt gondolhatnánk józan ésszel végig gondolva, hogyha minden szükséglet kielégítetik, és nincs már több szükség, akkor az ember megnyugszik, és megszűnik az aggódástól. De nem erről szól a ma. Nem erről szól sok-sok ember élete. Megvan mindenem, nem éhezem, 30 féle felvágottból válogathatok, nem szomjazom, hosszú áruházi polcokon válogathatunk különböző kategóriába beosztott italokból, nem fázom, sőt megunt ruháimat lecserélem. Mindenünk megvan, amiről Jézus beszélt, étel, ital, ruházat, mégis aggódunk, nem vagyunk elégedettek. Azért van ez talán így, mert az Isten nélküli ember életének egy hatalmas nyomorúsága az aggodalom, ami sok hívőt is megkísért. Az Úr Jézus azonban azt mondja, hogy ne aggódjatok. És nem csak egy üres szólammal mondja mindezt, nem csak egy buzdítással, felszólítással, hanem meg is okolja, megindokolja, hogy miért ne tegyük ezt. Azért, mert élet sokkal több, mint az étel. A test több a ruházatnál. Mit is jelent ez? Aki a földre néz, az csak a földet látja. Aki aggódik, az lefelé néz. Úgy is mondhatnám, hogy csak ebben a világban, csak ebben a dimenzióban tud gondolkodni. Most azonban éppen ezért értsük nagyon konkrétan Jézusnak a szavát, aki azt mondja, nézzétek meg az égi madarakat. Nézzétek meg az égi madarakat. Hová kell nézni, ha az égi madarakra akarunk tekinteni? Hát az égre. Fel kell emelnünk a tekintetünket. És biztos vagyok benne, hogy amikor ilyen tanításokat mondott az Úr Jézus, vagy fölfelé mutatott, vagy legalább felemelte ő is a tekintetét. Nézzetek végre fel. Nézzetek egy kicsit fölfelé is. Nézzetek fel, mert ha elcsendesedtek, akkor felsejlik egy másik nézőpont. Felsejlik egy másik, egy égi dimenzió. Nem kell szárnyakat növeszteni, hogy fentről tudjuk látni a mi életünket. Nem ennyire nehéz a dolog, csak fel kell nézni. A felfelé tekintéssel Jézus el akar gondolkodtatni. Ezzel az ünneppel is ez a célja, hogy gondolkodj el. Gondolkodj el azon, hogy miért aggódsz, miért aggódunk. Mi az a dolog, és mi az a cél, ami miatt tesszük ezt. Ha felnézünk lelki értelembe, akkor meglátjuk Isten teremtményeit. A saját életünkből körül tekintünk, és abból az aggódás félelem gyűrűből kipillantunk, akkor nagyon sok mindent megláthatunk. Megláthatjuk az Úr teremtett világát, ahogy Jézus a madarakra mutatott, és végső soron meglátjuk azt a valakit, aki gondoskodik rólunk. De ő nem csak rólunk gondoskodik, nem csak az ő hívő teremtményeiről, akik engedelmeskednek neki, hanem mindenkiről. Isten csodálatos szeretetéről beszél az a tény, hogy felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. És az a tény, hogy a bűnös ember is megszegheti ilyenkor az új kenyeret, hogy a bűnös ember is bővelkedhet. Ha ez így van, tehetjük fel a kérdést, akkor mi értelme van egyáltalán hívő életet élni? Hát ha csak a kenyérre, ha csak a külsődleges dolgokra, azokra az eszközökre tekintjük, ami fenntartják az életünket, akkor nem éri meg hívő életet élni. Azonban ami a hívő életet minőségileg a másik fölé emeli, az az, hogy mi tudjuk, hogy mindez Istennek az ajándéka. Az, hogy élhetünk, az, hogy gondoskodik rólunk, az ő jó téteménye. A hívő ember tudja, és minden nap elősorolja imájában Isten jó téteményeit. Ezt sorolja el Németi Ferenc megható szépségű 273. dicséretben így hangzik két verse. Erős vitéz, mint népeit, az ember ő két szemeit, mint jó pásztor ő juhait, úgy oltalmazza híveit. A híveknek számuk vagyon, nevük nála írva vagyon, hajuk szála számon vagyon, rájuk gondja van oly nagyon. Isten tehát gondoskodik az emberről, különösképpen az őt ismerő híveiről. Azonban itt nem kell megállnunk. Nem kell megállnunk és azt mondanunk, hogy milyen jó nekünk. Van egy gondoskodó mennyei atyánk, akire ráhagyatkozhatunk gondjainkban, betevő megkeresésekor adódó problémáinkban, segítséget kérhetünk és kaphatunk tőle. Nem kell félnünk a kenyérgondtól. Azonban nem kell megállni, mert Jézus azért irányítja a tekintetünket az égre, hogy ne csak a földi dolgokkal törődjünk. Azt mondja, nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Azt mondja ezzel az Úr Jézus, hogy ne csak ezzel törődjünk. Kenyér, a ruházat, az étel, az ital csupán eszköz arra, hogy életünk legyen. És hogyha öncéllá válik, akkor van a legnagyobb gond. Nagyon sokan nem tudják, hogy mi az élet célja. Hogy az élet célja nem csak a létfenntartás, hanem magának, a létnek is van egy hihetetlen magasztos célja. Ezt mondja az Úr Jézus erről a célról. De keressétek először az ő országát és az ő igazságát. Ez tehát az élet és a test célja, az Isten országának és igazságának keresése. Csodálatos dolog, hogy testi tevékenység helyett egy szellemi, egy lelki tevékenységet kínál föl az Isten. És a kenyér szaporításnak is ez volt a lényege, hiszen ha János evangéliumában 6. fejezetben elolvassuk az elhangzott ige utáni részt, akkor pontosan arról van szó, hogy Jézus egy lelki kenyeret kínál azoknak, akik a földi kenyeret keresik. Mennyire mai ez az ige. Mennyire szól ez az üzenet és a lelki kenyér Úr Jézus Krisztus azokhoz az emberekhez, akik mint egy labirintusban élve keresik a földi betevőt, keresik a javakat. Keressétek a lelki kenyeret, mondja az Úr. De mégis mit jelent mindez? Mit jelent az Isten országának keresése? Azt, hogy életem szövevényeiből próbálok egyre inkább az ő közelébe férkőzni. Ahogy Zákeus felmászott a fára, hogy az Urat lássa, hogy a világ világosságot megpillantsa. Így kell nekünk is kikecmeregnünk a bűn masszából, hogy ránk ragyogjon az ő tekintete. A csodálatos pedig az egész történetben az, hogy keresztény ember keresésében, hogy az Úr Jézus, akit keresünk, az Isten országa, akit keresünk, segít abban, hogy megtaláljuk őt. Olyan, mint egy jóságos atya, aki egyengeti az utat. Aki átvezet ugyan sok próbán és nehézségen, de mégis segít abban, hogy megtaláljuk őt. Sőt, nem csak ebben a lelki keresésben ad segítséget, hanem a valós kenyér gondot is megoldja nekünk. Hiszen azt mondja Jézus, hogy ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Megvan tehát az élet alapja, az élet célja, az elsődleges dolog az Isten országának és igazságának keresése, és a szép az a dologban, hogy mindez, mindenre ráadásul megadatik, hogy ami miatt egyébként az emberek aggódnak, és mi is aggódunk, nem kell aggódjunk miatta. Isten megadja nekünk mindezt. Ez az Isten kereső, és mégis Istenben elrejtett életkettősége. Erről beszél az új kenyér, erről szól ez az Isten tisztelet és az úrvacsora, de erről beszélnek még az égi madarak is. Isten kereső és Istenben elrejtett életről. Az életről, amelyben egyszerre jelen van az Isten fiak méltósága, és az az alázat, amelyet a gyermek érez atyával szemben. Amelyben benne van a bűnök bocsánata, és az, hogy a Szentlélek megmutatja a titkosabb bűnöket, azokat a vétkeinket, amelyeket első körben esetleg nem ismerünk fel. És ebben az életben benne van a gondoskodóba vetett bizalom, de benne van a kenyérért való kemény munka is. Erre az Isten kereső és Istenben elrejtett életre hív a mai alkalmon, ezen a hálaadó Isten tiszteleten az Úr Jézus. Lépjünk vele közösségre is, legyen ennek a közösségnek a jele az, amikor kijövünk, és magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, az ő szeretetéből hozott áldozatának jegyeit. Legyünk vele közösségben, és így keressük őt. És az ő közelében tényleg eloszlik a kenyérgond és a gond, mert ő az élet kenyere. Nála feleslegessé válnak a luxuscikkek, de értelmet nyer a kenyérkeresés. Nála az Isten országa keres meg bennünket. Legyen így. Amen. Hálát adunk Istenünk az új kenyérért. A kenyér tápláló erejében mintegy megjelenik az a gondviselő kegyelem, amellyel a világot és benne az embereket igazgatod. Tudjuk ezt, Istenünk. Mégis pogány módon aggódunk testi szükségleteinkért, sőt, azokért az anyagiakért is, amikre egyáltalán nincs szükségünk. Úr Jézus, ments ki bennünket ebből a hiába való állapotból. Keresd meg minket, hogy téged kereshessünk. Add a te igazságodat, hogy igazságot cselekedjünk. Add a testi és lelki kenyeret, hogy testileg és lelkileg másokat táplálhassunk. Imádkozunk azért, hogy oltalmazd a te népedet, akkor is, amikor bajok és nehézségek támadnak rá. Lelki üresség, céltvesztettség, betegség és gyász. Felemeljük szavunkat egy köztünk lévő asszony testvérért, aki férjét 54 esztendeje vesztette el, fiát pedig ez évben kísérte el utolsó útjára. Kérünk, irgalmazd neki és adj reményt az ő szívében, hogy láthassa elhunyt szeretteit a kegyelemben. Kérünk, irgalmazd szeretteinknek, gyülekezetünknek és magyar népünknek. Az Úr Jézus nevében kérünk, tudva, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek kegyelemben, és ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.